mint mondtam, ezt a rendelkezésemre álló kevés időt, odáig arra szeretném felhasználni, hogy eljussunk addig, hogy hogyan lesz ebből energiatermelés. Nos, amikor a 100 évvel ezelőtt ezeket a tényeket, amiket itt elmondtam, nagyjából ismerték, akkor felismerték, hogy az atommagokban nagy energia rejlik, csak azt gondolták az emberek, hogy ezt nem fogjuk tudni felszabadítani. Irányítottan. Mert ugyan fölszabadul, csak olyan ütemben szabadul föl, ahogy neki jól esik. Az atommag akkor bomlik el, amikor neki kedve van. És ezért erre ipart nem lehet alapozni. Lehet, hogy lehet egy ilyen picike kis elemet csinálni, ami néhány milliwatt teljesítményt produkál a radioaktív bomlásokból, de erőművet nem lehet csinálni. Ahhoz, hogy mégis mostanában már vannak atomerőművek, illetve atombomba, ahhoz az vezetett el, hogy egy nagyon különleges magreakciót 1938-ban felfedeztek, egy nagyon furcsa magreakciót. 1938-ban azt fedezték föl, hogy az urán egy furcsa reakcióra képes, magától is képes arra, hogy egyszer csak széthasad két körülbelül egyforma nagyságú darabra, és mellette még kettő vagy három szabad neutron is keletkezik. Ez volt a felfedezés lényege. Először azt gondolták, hogy ez csak egy sima radioaktivitás, egy különleges radioaktivitás, nem alfa részecskét bocsát ki, hanem kettéhasad. Na bum, mi ebbe az érdekes? De azonnal, amikor ezt közzétették 1938-ban, akik olvasták a cikket, szerte a világon több fizikus egymástól függetlenül kitalálta, hogy ez a neutron, ha eltalál egy másik uránmagot, akkor képes kikényszeríteni a bomlását, és keletkezik újabb kettő vagy három neutron. Ugye ez egy picit olyan, mint amikor egy tányér leesik a földre, széttörik sokszor két nagy darabra, meg egy csomó kis cserép keletkezik mellette. Hát, hogy pontosan mekkora darabokra törik, az a szerencsétől is függ, és hogy kettő vagy három neutron keletkezik, az is a szerencsétől is függ, átlagosan 2,6 neutron keletkezik sok hasadás átlagaként ezekből a dolgokból. És azonnal kitalálták, hogyha én ügyes vagyok, és mondjuk minden hasadásból két-két neutront további hasadásra tudok fölhasználni, akkor láncreakciószerűen a másodperc tölt része alatt egy egész makroszkópikus anyagdarab uránatomjait tudom rávenni arra, hogy hasadjanak el, és a nukleononkénti 1 megaelektron volt környéki energiát adják le ezen részecskék és a neutronok mozgási energia formájában, amik aztán, hogyha hozzáütköznek különböző dolgoknak, akkor fölhevítik, ha meleg van, akkor tudok gőzt fejleszteni, erőművet csinálni, vagy akár a robbanás is haszon lehet egy katona számára, tehát ami ez a hirtelen energiafelszabadulás. 1938-ban jöttek rá, hogy ez létezik. Hát ugye mondani se kell, hogy ugye a világháború előestéjén mindenki egyből a fegyverre gondolt, és a különböző helyeken első körben azt mondták, hogy de olyan nehéz ezt megcsinálni, hogy a küszöbön álló háború ideje alatt úgyse lehet megcsinálni ezt a dolgot. Szóval ez egy nehéz politikai kérdés volt, ugye biztos többen tudják, Einstein is a tekintélyét bevetette, hogy az USA álljon neki megpróbálni az atombombát, nehogy a németek csinálják meg először. Nem tudták ugyanis, hogy a németek hogy állnak vele. Utólag kiderült, hogy a németek jócskán le voltak maradva az atombomba gyártásban, de hát ezt nem lehetett tudni. Tehát valóban úgy volt helyes, hogy nekiálljanak ennek a fejlesztésének. Na de most itt a fizikára visszatérve, hogy megértsük ezt, mert ez valójában egy nagyon bonyolult jelenség. A következő fontos paramétert kell itt bevezetnünk, a kiskával jelölt szaporítási tényezőt, Ez a szaporítási tényező, ez azt jelenti, hogy egy neutronból átlag k darab neutron fog újra hasítani. Na, ez egy kicsit hülye lett ez a mondat, de már nem írom át, csak szóba korrigálom. Egy neutronból átlag n olyan neutron keletkezik, ami hasadást okoz. Tehát, mert persze egy neutronból egy fog hasítani legfeljebb. Mert ezek a neutronok, amik itt keletkeznek, egyáltalán nem az összes fog újabb hasadást okozni. Miért nem? Na, erre ment rá először néhány évük a tudósoknak, hogy kiderítsék, hogy ez a szaporítási tényező, ez mitől függ. Hogyan lehet ezt minél nagyobbá tenni? Mert a természetes uránban ez a szaporítási tényező nagyon-nagyon pici. Sokkal kisebb, mint egy. Miért fontos az egy? Mert ugye a K nagyobb egy kell a láncreakcióhoz. Hiszen akkor lesz az, hogy egy neutronból lesz másfél, abból másfél a négyzeten, másfél a köbön, exponenciálisan nagyon gyorsan fölfut, és mivel nagyon gyorsan közlekednek ezek kis méretben, ez a másodperc csekély töltrésze alatti fölfutást jelent, ha elérjük a K nagyobb, mint egyet. K egyenlő egy esetén meg pont szinten marad, ugye az atomerőművekben ez a cél, hogy a szaporítási tényező az egy legyen. Na ezért volt fontos tanulmányozni, hogy mitől függ a K. Mi növeli, vagy mi csökkenti a K-t. A következő őket lehet mondani, tehát hogy a K-t befolyásolja. Itt most néhány dolgot egyszerűsítek, mert végülis nem magfizikus képzés van, de azért egy közelítő képet lehet azt mondani. Azt lehet mondani, hogy az urán 235-ös, az könnyebben hasad. Tehát, ha sok az urán 235-ös, akkor nagyobb a szaporítási tényező. Mint mondtam, a természetes uránnak csak 0,7%-a urán 235-ös. Tehát, ha növelni akarom a K-t, akkor úgymond dúsítani kell az uránt, urán 235-ösből kell többet csinálni, amit említettem, hogy nem túl egyszerű folyamat. A másik, ami befolyásolja ezt, hogy nagy méret, kevés kiszökő neutron, ezért nagy K. Miről van szó? Hogyha itt véget ér az anyag ezen a részen, akkor ezek a neutronok mind elvesztek a ráncreakció szempontjából. És egy nagyon pici anyagdarabkából nagyobb valószínűséggel inkább kiszökik a neutron, semmint találkozna a nagyon ritkásan elhelyezkedő magok valamelyikével, és maghasadást okozna. Tehát kell egy bizonyos méret. Úgy mondják, hogy van egy bizonyos kritikus tömeg, aminek együtt kell legyen ahhoz, hogy ne szökjön ki a szélén annyi neutron, hogy a K egy alá menjen. És van még egy tényező, ez egy furcsa dolog, a lassú neutron nagyobb valószínűséggel hasít. A lassú neutronok nagyobb valószínűséggel hasítanak. Ez egy meglepő tény. Első pillanatra azt hinne az ember, hogy a gyors neutron az jobban hasít. De nem. Az az érdekes, hogy itt ugye nem billiárd golyókról van szó, hanem valójában szétterjedt hullámfüggvényei vannak ezeknek a nukleonoknak. Durván szólva, a gyors neutronnak a hullámfüggvénye túl kevés ideig van, egy adott atommag környezetében ahhoz,
hogy a kölcsönhatás közöttük ki tudjon alakulni. És egyszerűen úgy áthussan a gyors neutron az atommagon, hogy nem változtatta meg, mert kevés ideig tartott a kölcsönhatásuk. Tehát mondom, itt nem biliárd golyókról van szó, hanem ilyen kis felhőcskékről van szó. Na, ezeket a tényeket, ezek voltak a hadititkok a II. Világháború során, meg még pár évig a II. Világháború utánig ezeket nem publikálták, ezeket a dolgokat a fizikusok. Ugyanis ezekből lehet levezetni a hasadásos energiatermelésnek sokféle formáját. Például, hogyha én nagyon kicsi méretbe akarok önfenntartó láncreakciót, hogyha kicsibe akarok csinálni, akkor nagyon föl kell dúsítanom az uránt. Ezt alkalmazzák mondjuk az atombombákba. Ott 90%-osnál nagyobbra dúsítják az urán 235 részarányát. A szintiszta urán 235-nek, hogyha gömb alakúra formáljuk, akkor olyan 13-15 kg körüli a kritikus tömege. És akkor akár 20 kilónyi robbanó töltettel lehet csinálni uránbombát. Akinek van szintiszta uránja, szintiszta urán 235-öse, az vesz két 10 kg-os darabot ebből, az még külön-külön nincs meg a kritikus tömegű, ugye nem elég nagy a mérete, kiszöknek a neutronok a szélén. De ha itt lenne a kezembe két darab 10 kg-os urán 235-ös darab, és ezeket így összepacsantanám, akkor összejönne a kritikus tömeg, egynél nagyobb lenne a szaporítási tényező, és itt a környezetünkben mindig van néhány kósza neutron a kozmikus sugárzásból, meg magából az urán radioaktivitásából, meg egy csomó egyébből, és akkor felszaladna a ránc, és történne egy robbanás, amit bekövetkezne. Na most ez olyan ijesztően hangzik, ha ezt a kísérletet elég bolond lennék és elvégezném, ezt a jelenséget, akkor bekövetkezne egy robbanás, de nem lenne túl nagy. Egyáltalán nem ilyen hiroshimai robbanás következne be, mert ahogy én a kezemmel összenyomnám, és nagyon hamar fölfutna a reakció, akkor előbb szétdobná ezeket a részeket, semmint, hogy nagyon sok energia föl tudna szabadulni. Tehát lenne itt egy nagy durranás, lehet, hogy én nem élném túl, de itt a teremben mindenki más túlélné ezt az egyszerű kísérletet, igen. Igen. Igen, hát valójában nem cintányérosat játszottak a bombával, hanem kézzel szerelték össze még az atombombákat az első időkben. Hát olyan gyors ütembe kellett, és két ilyen urán darab közé be volt téve pöcöknek valami, ami eltartotta őket, és valaki véletlen kilökte azt a pöcköt, és egymásra esett két urán darab, miközben a teremben ott egy csomó ember tartózkodott, akik szerelték ezeket. Tényleg történt egy nagy csattanás, a robbanás ereje nem is volt nagy, amikor ez bekövetkezett, egy valami volt nagy, elég sok neutron kiszabadult, és az eléggé káros az egészségre, és az, aki a hibát elkövette, mint egy igazságszolgáltatásként, ő állt a közelbe, hát sajnos ő abba a sugárzásba belehalt, abba a löketbe, de nem a robbanás erejébe halt bele, tehát nem a mechanikai hatásba. Tehát ez tényleg bekövetkezik. Úgyhogy ha valaki uránbombát akar csinálni, akkor nem elég összetenni, hanem ezeket kémiai robbanószerekkel összelövik ezeket a részeket, hogy elég ideig együtt maradjanak, ahhoz, hogy elég sok energia szabadulhasson föl, és bekövetkezhessen a robbanás. De ezt igaziból bármilyen közepes terrorista meg tudja csinálni. Ezért van az a nagy herce-hurca akörül, hogy kijuthat dúsított uránhoz. Mert valójában, hogyha dúsított uránhoz jut egy olyan csapat, aki kémiai robbanószerekkel egy pici gyakorlattal rendelkezik, akkor az már uránból bombát tud csinálni. Nem elég két rugóval összelökni az urán darabokat, hanem össze kell robbantani, és ilyen módon lesz szépen egy láncreakció belőle. Mellesleg ez a dolog mutatja, hogy nem is olyan egyszerű megmondani, hogy mekkorát fog robbanni egy atombomba. Mert miközben összelövik, már kezdődik fejlődni a reakció, és akkor kezdi szétlökni a darabokat, és hogy ez milyen egyensúlynál következik be, azt nehéz megmondani. Az első hiroshimai bombában kb. 20 kg-nyi urán volt összesen. Nem tudták előre megmondani azt, hogy ebből pontosan mennyi fog felszabadulni. Azt meg lehetett mondani, ha az összes urán elbomlana, mennyi energia szabadulna föl, de mivel dobja magát szét folyamat közben ez az egész, ezért nem volt egyszerű megmondani, hogy az első kísérleti robbantást csinálták a Los Alamos közelébe a sivatagba, csak a nagyságrendjét tudták, hogy mekkorát fog robbanni. Külön meg kellett mérni, hogy mekkorát is robban ez, mert így lehetett ezt az egészet kitalálni, és azért voltak a világon nagyon sokáig nukleáris kísérletek, azért robbangatták, mert csak kísérletileg tudták megállapítani, hogy miféle begyújtásnál milyen dolgok alakulnak ki. Na, ez a kevésbé békés felhasználása az uránnak. Az irányított energiatermelésre való felhasználása, az egy másfajta hozzáállást jelent az atomerőműveknél. Az atomerőműveknél az történik, hogy azért egy kicsit rásegítenek az urán 235-öt tipikusan ilyen 3% körülre dúsítják föl. Ezt se tudja sok ország megcsinálni, ezért ezt a tüzelőanyagot, hogy úgy mondjam, úgy kell vásárolni annak az országnak, aki erőművet épít, hát ha csak nem a szuperhatalmak egyike. Mert mit tudom én, USA, Szovjetunió, Anglia, Franciaország, Németország tud dúsítani. Biztos még nem, azt hiszem most már Dél-Afrika is, minthogyha tudna, Izrael, nem, Brazília tud még azt hiszem dúsítani. Nem tudom, ezt most meg kéne nézni. Hogy, tehát nem sok ország tud dúsítani eleve. Tehát atomerőművet venni, az egyet jelent, az azt is jelenti, hogy na de kitől vesszük a dúsított üzemanyag cellákat. Itt a nagy méret nem probléma, mert nem kell repülőn hordozhatóvá tenni, tényleg egy óriási, sok köbméteres tartályban vannak. És a lassú neutronok, az pedig úgy keletkeznek, hogy neutron lassítást alkalmaznak. Ezt az úgynevezett moderátor anyag végzi, ami a legtöbb erőműben egyszerűen a víz. Azért, mert a vízben a hidrogén magjának, amikor nekiütközik a neutron, akkor fölgyorsítja a protont, meglöki, mint két biliárd golyó egyik a másikat, de közben elveszíti az energiának egy jelentős részét, és ezért szükség van moderátor közegre, mert a lassú neutron nagyobb valószínűséggel hasít. Ezért néz ki úgy egy tipikus atomreaktor elrendezés, hogy ilyen rudak formájában itt találhatok benne az urán 235 ben dúsított üzemanyagcellák, az egészet víz tölti ki, ez a víz a moderátor, meg egyben a hűtőközeg, ami elviszi a fejlődött hőt, és aztán abból termelik az energiát. Az irányítása pedig úgy történik, hogy a rudak közé, az üzemanyag rudak közé fölle mozgathatóan neutron elnyelő anyagú rudakat lógatnak be. Ha ezeket a rudakat teljesen letolják, akkor ezek annyi neutront nyelnek el, hogy a szaporítási tényező egynél kisebb lesz, és akkor húzzák kifele ezeket a rudakat, és amikor elér, egy kicsit túlmennek az egyes szaporítási tényezőn, csak egy nagyon picit, ilyen 1,001-jel, tehát csak valami ilyesmivel, akkor fölfut szépen a reakció, és amikor elég, akkor visszatolják, pontosabban egy automatikát beállítanak, ami, ha fölfutna az energia, kicsit visszatol, ha csökken, akkor pedig kijjebb húz ezeken a szabályozó rudakon, és ilyen módon eléggé megbízhatóan lehet ezeket kezelni. Azt mondom, hogy eléggé megbízhatóan lehet kezelni. Hát persze, akkor mi volt Csernobilnál? Hát ezt sajnos nem tudom elmondani. Bonyolult eset az, hogy mi történt. Emberi mulasztásoknak a sora, szóval nagyrészt az emberi hülyeségnek volt köszönhető az a dolog, ez egy külön előadást érne meg. Egy valamit mondanék a biztonságukra ezeknek. A műegyetemen van egy tanreaktor, amivel méricskélnek a fizikusok, kémikusok, meg gyártanak például orvosi felhasználású izotópokat, meg mennek a régészek oda megvizsgálni a régi leleteket különféle módon, szóval az egy hasznos kis dolog. Fizikusként én is voltam ott laboron, és az a labor, aminek során megtanultuk, hogyan kell kezelni azt a kis reaktort, az egy kicsi reaktor, egy köbméternél alig nagyobb ez az aktív része. És az nem is energiatermelése van használva, mert elhanyagolhatott termel, az ilyen gyakorló kutató célú reaktor. Noszóval ennek volt egy ilyen ekkora kapcsolótáblája, és amikor először megtanultuk azt, hogy futtatjuk föl, miket tekergetünk, hogy fölmenjenek, akkor a gyakorlat mindig úgy végződött, hogy és akkor most tessék fölrobbantani a reaktort. Ez volt a, mert hogy nem az, hogy robbanóanyagot odacipelni, hanem szabadon lehet tekergetni ezeket a szabályzó elemeket, amit akartunk, úgy tekergethetünk, hogy sikerül-e fölfuttatni a reakciót. Hát persze nem sikerült, mert alig bonyolultabb egy szobatermosztátnál egy olyan dolgot bekötni, hogyha nagyon fölfutna a teljesítmény, amit automatikusan mér egy szerkezet, akkor néhány ilyen neutron elnyelő rud egyszerűen belezuhan a közepébe. Nem beleeresztik, hanem a gravitációsan beleejtik ezeket a rudakat. És ezek a gyakorlatok mindig úgy végződtek, hogy nyomkodta az ember a gombokat, elkezdtek villogni a piros lámpák, hogy hülyeséget csinálsz, kedves felhasználó, és amikor eleget villogtak a lámpák, akkor megunták, és akkor hallott az ember, hogy tak-tak-tak potyognak bele a rudak, és akkor leáll az egész reakció. Tehát nem olyan egyszerű egy ilyet fölrobbantani, ezt az egészet. Hát Csernobilban például a biztonsági rendszer bizonyos részét kikötötték emberi mulasztásból, ilyen vad dolgok vezettek. De hát erre már nem tudok különösebben kitérni időhiányában. És akkor én most megköszönöm a kedves hallgatóságnak a figyelmét, és kívánok kellemes vizsgaidőszakot mindenkinek.